Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesallyai László. Vasárnapi műsorunk témái: Ferenc pápa az őt lefényképező újságírónak. A legjobban az hiányzik nekem itt Rómában, hogy nem kószálhatok szabadon, mint Buenos Airesben. Stúdióbeszélgetés Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával, a magyar jezsuiták történetéről. Második, befejező rész. Ferenc pápa a lemezboltban tett kiruccanásáról. A legjobban az hiányzik nekem, hogy nem kószálhatok szabadon, mint Buenos Airesben. Ferenc pápa az emlékezetes január 11-i római kiruccanása után, amikor lefényképezték őt a Pantheon melletti lemezbolt kiáratában, rövid levelet írt az alkalmi fényképésznek, Javier Martínez Brocal újságírónak, amelyben szóvá teszi, hogy milyen nehéz helyzetbe sodorta a pápát, de ennél azért fontosabb, hogy betöltse újságírói hivatását. Ebben az egyházmegyében leginkább azt hiányzik nekem, vallja a pápa személyesen a levélben, hogy nem kószálhatok szabadon az utcákon, ahogy Buenos Airesben tettem egykor, egyik plébániától a másikig sétálva. Többek közt ez áll abban a bizalmas levélben, amelyet Javier Martínez Brocal, spanyol újságírónak, a Rome Reports videó műsorszolgáltató igazgatójának küldött, akit a Szent Atya pápasága kezdete óta kitüntette a bizalmával. Javier Martínez Brocal ugyanis azon a bizonyos keddi napon éppen a Pantheon előtti téren áldogált, amikor meglátta Ferenc pápát, amint éppen kilépett a Stereo Sound nevű lemezboltból, amelynek tulajdonosait még Buenos Aires érsek korában ismeri, amikor Rómában járt. A fekete-fehér fotón a pápa a Pantheon diszkó küszöbén áll, ahogy a rómaiak az üzletet hívják, és a hóna alatt tartja azt a komoly zenei lemezt, melyet az üzlet tulajdonosa Letizia Giostra és Tiziana nevű lánya adtak a pápának. Az azonnal posztolt fotó villámgyorsan eluralta a közösségi médiát. Még a pápa is megtekinthette, és köszönetét fejezte ki Brocalnak ezért a nemes bejegyzésért. Leverében ezt írja: tagadhatatlanul mostoha volt a sors velem, hiszen minden óvintézkedés megtétele után ott volt még egy újságíró, aki éppen várt valakit egy taxiállomásnál. Szellemesen hozzáteszi még, de nem szabad elveszíteni a humorérzékünket. Arra is buzdít egyúttal, hogy az ember újságíróként töltse be a hivatását, még akkor is, ha ez a pápát nehéz helyzetbe sodorja. Ferenc pápa kiruccanása falakon kívül nem újdonság, hiszen 2015-ben járt egy optikai szaküzletben, majd pedig 2016-ban egy ortopédián tett látogatást. Most kedden a késő délutáni órákban elment a Róma szívében található zeneboltba, hogy megáldja a nemrég felújított helyiséget. Körülbelül 10 percig beszélgetett a tulajdonosokkal, akik régi ismerősei még azokból az időkből, amikor Buenos Aires érsekeként járt Rómában, és a közeli papi vendégházban lakott, a Scrofa utcában. Ferenc pápa péteri szolgálata kezdete óta többször is nosztalgiával beszélt arról, hogy szívesen mozogna szabadon a városban. Hiányzik, hogy kimehessek az utcára, nagyon vágyom erre, nyugodtan sétálni az utcán, vagy betérni egy jó pizzára. Mindig is az utcái voltam, nyilatkozta már 2015-ben a Néphangja argentin újságnak. 2 évvel később, 2017-ben pedig a Caritas által támogatott milánói hajléktalanok magazinjának a Tenis Cipőnek adott interjújában megismételte: csak egy dolog hiányzik nagyon, kimenni az utcára és ott járkálni. Szeretek plébániákat látogatni és emberekkel találkozni. Visszatér ez a gondolat a COPE spanyol rádiónak adott legutóbbi interjújában is. Stúdióbeszélgetés Molnár Antal történésszel. A rendalapító Szent Ignác 1521-ben történt megsebesülésének és megtérésének emlékére a Jézus Társasága az 1551 és 2021 közötti időszakot Szent Ignác 500 mottóval rendi jubileumi évnek hirdette meg 2021-re. A Magyar Jezsuita Rendtartomány színes történelmi albumot jelentetett meg az alkalomra, amelyről a kötet egyik szerzőjeként is kérdezzük Molnár Antal történészt. A riport első részét múlt vasárnapi adásunkban sugároztuk, most hallgassák meg a befejező részt. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Antal történészt, aki amikor megérkezett Rómába, egy nagy és vastag könyvet hozott nekem ajándékba, aminek a címe Jezsuiták Magyarországon a kezdetektől napjainkig. Erről a csodáról szeretnénk beszélni, mert nem csak egy könyv, amelyben sok értékes információ van, hanem egy olyan könyv, amit majd ő bemutat. Erre kérek most, kedves Antal.
Igen.
1851 után hogyan kezd ismét helyre vergődni a magyar jezsuita rend? Majdnem 100 év eltelt.
Igen, az az igazság, hogy a magyar jezsuita történelemből a legkevésbé kutatott és legnehezebben, akár a kötet számára legnehezebben összefoglalható rész a 19. század volt. Ez egy nagyon szerény kezdetek, nehéz kezdetek, jó részt idegen szerzetesekkel, mert ugye hát nincsenek magyar jezsuiták, főleg német nyelvterületről jönnek, és egyébként egy csomó, sokan megtanulnak közülük jól magyarul, ezek közül a német jezsuiták közül. Tehát ez egy nagyon szerény, nagyon lassú kezdet, és hát ugye az osztrák rendtartomány rész. A képzésük nagyrészt osztrák rendházakban zajlik. Ugye van egy nagyon erős anti-jezsuitizmus a 19. században,
főleg jezsuita ellenesség.
Jezsuita ellenesség, főleg a függetlenségi magyar gondolkodásmód számára a jezsuiták az valami nagyon erős Habsburg pártiság, lojalitás, pápa hűségnek a megtestesítői. Tehát az az érdekes, hogy a 19.
Hogyha ők nem lennek eléggé jó magyarok.
Pontosan. És az az érdekes, hogy ezt nem csak a protestánsok mondják, hanem a magyar katolikus papság egy jelentős és úgy gondolja, hogy nem kellenek nekünk az osztrák jezsuiták, ezt ki is írják, vagy le is írják. Tehát, hogy ez egy, tehát van egy nagyon erős jezsuita ellenes közhangulat, van egy kis jezsuita közösség, néhány rendház, ugye a legfontosabb ezek közül Kalocsa, majd a 19. század végén ugye Budapesten megtelepszenek, nagyon fontos lesz a Pécsi gimnázium, a híres Pius 1912-től. Tehát, hogy van egy lassú önmagára találása a rendnek, de az az igazság, hogy a 19. században azért a magyar szerzetesi rendi ökoszisztéma, ha lehet ezt a kicsit modern, anakronisztikus szót használni, a jezsuiták azért viszonylag periférikus szerepet játszanak. Semmi esetre sem összehasonlítható a 19. századi szerepük a 17-18. Századi kvázi egyeduralmukkal.
És mégis eljön 1909, az első világháború előtt, amikor az eddig osztrákokhoz tartozó magyar jezsuita rendházak önálló rendtartományt alkotnak.
Erről azt is mondhatjuk, hogy a magyar jezsuiták 300 éves vágya, vagy még régebbi vágya valósult meg.
És válasz a korábbi kritikára.
Így van, válasz a korábbi kritikára, és a 17. századtól kezdve, sőt, hát már Szántó István a 16. században, akinél hát magyarabb magyar kevés volt abban a korban, de még a későbbi időszakokban is megállta volna a helyét magyarság szempontjából. Tehát, hogy volt a magyar jezsuitákban mindig volt egy nagyon erős törekvés, hogy önálló rendtartományt alapíthassanak. Ez igazában véve azon bukott el, hogy a Habsburg udvar ezt végképp nem támogatta, hiszen köztudott, hogy a magyar jezsuiták, meg mindenhol a jezsuiták nagyon erősen kötődnek a helyi nemességhez. Ugye ez Magyarországon a magyar nemesség, akinek a katolikus része is sokszor Habsburg ellenes volt, gondoljunk csak a veselényi összeesküvésre, hát abban jóformán csak a vezetői mind katolikusok voltak. Tehát, hogy a Habsburg udvar végképp nem akarta, hogy az önállósuló jezsuita rendtartomány egyfajta motorja legyen bármiféle függetlenségi törekvéseknek, és ezért ezt végül is megakadályozta, majd pedig egyszerűen a 19. században nem volt olyan erős a magyar rész, hogy indokolható lett volna az önálló rendtartományá válás. Nagyon érdekes, hogy mindig van egy törekvés, már a 19. században is, hogy legyen önálló magyar rendtartomány, de a vége mégsem az, hogy a magyarok szavát meghallja a római kúria, hanem az osztrákok szavát, az osztrák elöljárók azt mondták, hogy szerintük irányíthatatlan és strukturálisan nem jó felépítésű a rendtartomány, ketté kéne osztani. És lényegében, amikor megtörténik a kettőosztás, Hus Jakabot, aki az első provinciás lesz, behívják Bécsbe, közöljék vele a tényt, és átadják neki a római dekrétumot, és nem is érti, hogy mi történt. Tehát, hogy egy nagyon furcsa dolog, hogy amikor megtörténik az igazából, akkor éppen persze küzdöttek érte, meg volt néhány
felkészületlen.
Hát igen, mert végül is nem számítottak rá. Tehát nem arról volt szó, hogy harcolunk, és akkor egyre nagyobbra engedik a pórászt, és egyszer csak elengedik a magyar jezsuitákat, hanem egyszer csak megkapják ezt váratlanul. És ez nagyon jól jellemzi egyébként a rendi vezetés gondolkodását, azt a fajta pragmatizmust, hogy mi az, ami kivihető, mi az, amit érdemes, mi az, és hogy nem szeretik a nacionalizmust. Azt többször leírják, én elég sokat olvastam erről, a korabeli körlevelek már egyébként a 17-18. Században is, hogy a saját nemzet túlzott szeretete, majd pedig a 19-20. Században, hogy korunk eretnegsége a nacionalizmus. Tehát egy ilyen típusú kérést nem támogattak volna. De ha ránéznek a térképre, és az osztrák rendtartomány vezetője, a tartományfőnök azt mondja, hogy ez így nem irányítható, ez logikus. És akkor megtörténik a ketté választás.
Hogyan indul el 1909 után a magyar, az önálló magyar jezsuita rendtartomány?
Ez egy nagyon szép történet. Tehát tulajdonképpen a 1909, majd utána 1920 után a jezsuiták azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen bizonyos értelemben visszaszerzik azokat a, ha nem is minden elveszett pozíciót, hiszen például a tanügyben nem töltenek be akkora szerepet, mint betöltöttek mondjuk a 18. században, ez teljesen logikus, és nem is akarnak egyébként, hanem megtalálják az apostolkodásnak azokat az útjait, a magyar nemzet, a Trianon, hiszen 9, az akkor már mindjárt ott vagyunk az első világháború előtt, majd jön Trianon, tehát mire észbe kap a magyar rendtartomány, már ott is van a Csonka országban, tehát ebbe a Trianonban meggyötört Magyarországnak tulajdonképpen azokat a pontjait megtalálja, ahol a sajátos karizmájával az emberek közé való küldetéssel igazából sokat tehet.
Melyek ezek a helyek?
Az egyik ilyen hely, ami még visszanyúlik az önálló magyar rendtartomány kezdetére, tehát az első világháborút megelőző időszakra, ez a sajtóapostolkodás. És itt Banga Béla nevét kell megemlíteni. Igazából az, hogy van, lett korszerű magyar katolikus sajtó, ez Banga Bélának a, azt lehet mondani, egy one man show, egy személyes eredménye. Igazából véve tényleg azt lehet mondani, hogy egy személyben hozza föl a katolikus sajtót a kor sajtó színvonalára. Tehát egyfajta ilyen 19. századi kegyeskedő, leginkább ilyen Szűz Mária virágos kertje és ilyen kis kongregációs lapokból lesz hirtelen egy rendkívül ütőképes, az értelmiségi társadalmat elérő sajtókínálat. Tehát ez az egyik. A másik, ami nagyon fontos, az a Kalott mozgalom, ami a paraszt ifjúságnak a felemelését célozta, itt elsősorban Kerkai Jenő munkásságát kell megemlíteni. Emellett nagyon jelentős a szociális apostolkodása a jezsuitáknak, és hát igazából véve ugye komoly központok alakulnak ki, tehát azért a pécsi meg a kalocsai iskola, az a Csonkaország egyházi iskolái közül a legjobbak közé tartozott, és nagyon fontos a budapesti rendház is, ami pedig hát a városi lelkipásztorkodásnak lett egy kiemelt központja.
A Jézus szíve templom.
Így van, a Jézus szíve templom. És ezt a nagyon ígéretes fejlődést, gondoljunk csak bele, 1950-ben a jezsuiták ismét 400 körül vannak, amikor feloszlatják őket, ugye Nagy Magyarország 18. század, akkor voltak nagyjából 2000-en a magyarországi rendházakban, Csonka Magyarországon, a II. Világháború után pedig 400 fölött volt a létszámuk, tehát ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly társaság és nagyon értékes emberek, és ezt a nagyon ígéretes fejlődést törte meg a szerzetes rendek működésének betiltása 1950-ben.
Akkor különleges helyzetet élvezett, idézőjelben téve a jezsuita rend, tudnék a páros renddel együtt a legjobban diszkriminált szerzetes rendé vált, a legtöbb szerzetest e kettő rendből válogatták be börtönökbe, tehát óriási volt ilyenkor a szenvedés. Ugyanakkor nagyon magához tért magyarság tudat szempontjából is helyes módon megszenvedte a saját hitéért, az egyházáért, és nemzetéért is.
Így van. Én azt hiszem, hogy ez nyilvánvalóan a korabeli társadalomban a jezsuitákról érő kép, tehát az, hogy egy nagyon hatékony és nagyon bolsevizmus ellenes rendről volt szó. Azt hiszem, hogy ez az akkori kommunista vezetés számára a jezsuitákat különösen is gyűlölté tette, annak ellenére, hogy a jezsuiták körében volt egy nagyon erős mozgalom, egyfajta Mincenti bíboros által képviselt intranzigens ellenállás alternatívájának a megfogalmazására, tehát egyfajta modus vivendi kialakítására. Tehát erre akkor több kísérlet is történik, és a jezsuiták ebben, ezekben a tapogatózásokban nagyon erősen benne voltak. Azt most már tudjuk utólag, persze könnyű okosnak lenni, hogy ennek nem, igazából ennek nem volt lehetősége, és kommunizmussal való szembenállásnak, egyházi szembenállásnak nem igazán volt az 50-es években alternatívája. Ezt ők akkor azonban még nem tudhatták. És ennek ellenére azok a személyek is, akik ebbe benne voltak, vagy külföldre kellett menekülniük, vagy pedig itthon hosszú börtönbüntetést szenvedtek, tehát nem váltak az állam által, a kommunista államhatalom által megbecsült személyekké, vagy békepapokká. Tehát valóban a jezsuita rend nagyon sokat szenvedett, két szekcióra oszlott 1950 után, a magyarországi szekció az tulajdonképpen ilyen illegalitásban élt, és a tagjának egy jelentős
börtön, illetve
hát
egészen... Vagy és a korongozó.
Hát igen, még akik jobban jártak, vagy fizikai munkás, és általában ilyen rendkívül méltatlan körülmények között tengették az életüket. A másik szekció pedig, akiket 1948-tól kezdve a rendvezetése külföldre menekített, ezek jellemzően fiatalok voltak, akik aztán az egész világban szétszórodtak, és különböző európai és tengeren túli egyetemen kapták a kiképzésüket. Ők viszont nem csak a magyar egyháznak lettek aztán vagy akkor, vagy később megbecsült tagjai, hanem a világegyháznak is, hiszen rengeteg tudós, professzor, egyetemi ember, lelkiségíró, teológiai író, egyháztörténész, természettudós került közülük, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az 1950 utáni jezsuita történet is egy sikertörténet, hiszen van egy mártíriuma, a Magyarországon maradt rendtagok, illetve van egy fantasztikus virágzás, és ez a második szekció nagyon összetart, függetlenül attól, hogy valaki Ausztráliában él, valaki Tajvanon él, valaki Amerikában él, vagy
egy
közösséget alkottak, de a helyi közösségeknek is. És amikor 1990 után ez a két szekció egyesül, akkor igazából akkor két tapasztalat, két nagyon különböző tapasztalat és egyesül, nyilván ennek minden értékével, előnyével és minden szenvedésével, hiszen hát az, aki Amerikában volt egyetemi tanár, egészen másképp látta feltetőleg a világot, mint aki sekrestyés volt 40 éven át, meg 10 éven át börtönben ült. Tehát, hogy ezek különböző tapasztalatok, de ez egy nagyon értékes újjászületés lett 1990 után, és akinek az a szerencséje volt nekem, hogy akkor a jezsuita rendet megismerhettem, hát fantasztikus emberekkel találkozhattam. Tehát akik az akkori világ egyházat, világszínvonalat képviselték.
Befejezésül, ha most rátekintesz a magyar jezsuita rendtartományra, akkor milyennek látod a jövőbeli szerepét?
Én azt gondolom, hogy minden szerzetes rend ma egy nagyon komoly keresési fázisban van. A világ rendkívül gyorsan változik, nagyon nehéz hosszú időre érvényes válaszokat találni. Én azt gondolom, hogy ami picit visszatérnék erre a könyvre, nyilván a jezsuita rend mai szerepének vagy helyzetének megítélése nem a feladatom, de én azt gondolom, hogy például azzal, hogy egy ilyen könyvet letett a rend az asztalra, nem félve attól, hogy lényegében az egészet világi tudósok írták, világiak szerkesztették, természetesen a rend adta ki, tehát elolvasták rendtagok
azonosultak
vele, de hogy nem féltek például ettől a gesztustól, és nagyon tudatosan felvállalták a történetüket, nem csak a fényes oldalt, hanem a problémásabb oldalakat is. Egy nagyon őszinte történelmet írtak, egy olyan történelmet, ami egy nagyon komoly kiinduló pontja lehet ennek az identitáskeresésnek, meg is teremti ezt az identitást, és én azt gondolom, hogy példát is mutat az egyes szerzetesrendek számára, hiszen hasonló művet más szerzetesrend eddig még nem tett le az asztalra. Tehát egy nagyon jó dolog, amikor ez az identitás keresés, az identitás tisztázás belülről indul el, jezsuita vezetéssel, de világi szakemberek által. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos alap, tehát hogyha ezt a jezsuiták elolvassák, elgondolkodnak ezeken a, hiszen mindig is útkeresés volt a 16. század, útkeresés volt Pázmány korszaka.
Egyfolytában.
A 18. század is az volt, hiszen akkor is volt egy csomó új kihívás, meg kellett küzdeni egy csomó új kihívással. A 19. század én azt gondolom, hogy reménytelenebb volt, mint a mai korszak, és a 20. században pedig olyan kataklizmák érték a rendet, amelyek reméljük, hogy soha többé nem fogják. Tehát egyik sem volt könnyű időszak, ahogy a mai sem, más típusú a kihívások, de én azt gondolom, hogy egyfajta ennyire kritikus, őszinte és megalapozott múltbanézéssel a jövő felé is lehet találni támpontokat.
Kedves Antal, köszönöm ezt a tükröt, amit tartottál nekünk, meg a hallgatóknak is, hogy bele tekinthettünk ebbe, és hát tovább keresünk, tovább kutatunk, megyünk előre, jó Isten velünk van. Számít arra, hogy a magyar jezsuita rendtartomány otthon megóvá küldbenket a Jóisten, betöltsük a feladatunkat. Nem többet, mint amit tőlünk vár. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
A Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Tudják a testvérek, mi volt az a gyehenna?